Ma este Isten igéből, a Péter első leveléből, az 5. fejezetből fogok 2 igeverset felolvasni, utalni fogok majd többre is. Péter első levele, 5. fejezet, 8. és 9. versét olvassuk el együtt Isten igéből. 1 Péter 5, 8 és 9, így szól: józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit nyeljen el. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Olvassuk el még egyszer együtt, lehet, hogy más a fordítás, de nagy része ugyanaz lesz a több fordításban is. Olvassuk el együtt hangosan. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. A Bibliában a sátánt, a gonoszt sokféle névvel illeti a Szentírás, és sokféle képet használ, sokféle módon személyesíti meg Isten igéje a gonoszt, a sátánt. Itt ebben a fejezetben és ebben az igeversben Péter apostol, aki a volt Simon Péter, úgy utal, és egy olyan képet rajzol elénk a sátánról, mint egy ordító oroszlán, aki szerte jár, és keresi, hogy kit nyeljen el. Amikor elgondolkodtam ezen az igeversen, és több hete foglalkoztat engem ez az igevers, akkor beugrott nekem, amit természetfilmekben láttam a szavannán portyázó oroszlánokról. És nem is értettem, most se értem pontosan, hogy Péter miről beszél itt, mert az oroszlán, legalábbis amit mi látunk belőle, az úgy portyázik és keresi az áldozatát, hogyha meglát egy antilopcsordát vagy borjúcsordát, és úgy is tudom, hogy az oroszlán az csoportban vadászik, nem egyedül, akkor azok a végsőkig próbálnak láthatatlanok maradni, és próbálnak a fűben elrejtőzve amennyire lehet közel kerülni a csordához, és a megfelelő pillanatban, amikor vagy észreveszik őket, vagy megijesztik a csordát, és a csorda elkezd menekülni, pillanatok alatt kiszemelik a csordából azokat a gyenge, vagy a leggyengébb, vagy a sérült példányokat, és azt elkapják. Itt viszont nem erről olvasunk, hanem ordító oroszlánról olvasunk, aki ordítva keresi azt, hogy kit nyeljen el. Vagy mi csak részben ismerjük, vagy én csak részben ismerem, hogy az oroszlán hogy vadászik. Azt mondják, hogy van olyan, lehet olyan, amikor az oroszlán az ordítva keresi a prédáját, amikor szemtől szembe találkozik az ellenfelével. Vagy beugrott az a kép is, és nem tudom, nem is akarok ebben tovább menni. Láttam már én ordító oroszlánt idegesen keresve a táplálékát, de az oroszlán az általában fogoly volt. És egy kifutón kering, és üvöltve portyáz, és keresi, hogy megehet-e valamit. Az is lehet, hogy Péter erre a képre utal, nem kizárt egyébként, mert ha gondolunk a keresztjének üldözésére, ott olvasunk a történelemben oroszlánokról, és oroszlánok elé vetett keresztjénekről, és egyébként Péter levele, az egész levél, az üldözésről, szenvedő keresztényekről szól, bár az intézményesített üldözés még nem indult itt el, de helyi szenvedések és üldözésekben már része volt a keresztényeknek. Ezt jó tudnunk, hogy Péter levele a szenvedő keresztényeknek ír, akik kissé megszomorodva, ezt a kissét idézőjelbe teszem, hogy ő is írta le erre az első fejezetben. Itt tehát nem úgy beszél a sátánról Isten igéje, mint kígyóról, ahogy a Mózes első könyvében megismerjük a kígyót, aki csalárd, aki ravasz, aki hátulról jön, és próbálja becsapni az embert. Nem is úgy olvasunk róla, mint a világosság angyaláról, aki pozitív személyiségként ragyog fel az ember előtt, és az ember összezavarodik, és nem tudja, hogy az, amit ő képvisel, az jó-e vagy rossz, hanem úgy mutatkozik be a sátán, mint ordító oroszlán. Ami azt jelenti, hogy amikor az ordító oroszlánnal találkozik az ember, akkor nyilvánvalóan tudja, hogy itt baj van. Itt támadás van, és itt ellenséggel állok szembe. Egy nagy biblia tudós egyszer azt mondta, hogy ő szívesebben találkozik a sátánnal ilyen módon, mint a világosság angyalával, mert ilyenkor legalább tudja, hogy kivel áll szembe. A Bibliában olvasunk több bibliai szeméről, akik ilyen módon találták szembe magukat a sátánnal, mint ordító oroszlánnal. Ahol nem volt kérdéses, hogy akivel szembe találja magát Istennek az embere, az ellenség, és az ártani, pusztítani jön. Az egyik ilyen ószövetségi személy az Jób volt. Jóbot úgy látjuk Isten igében, mint akit Isten engedélyével a sátán kipécézett, és egyik napról a másikra az egzisztenciáját, a családját és az egészségét ízekre szedte szét. Mint ordító oroszlán. Jób nem pontosan tudta, hogy mi történik, de mi látjuk Jób könyvének a beszámolójából, hogy ott a sátán működik, mint egy felingerült ragadozó, és egy embert tönkretesz, és a családját tönkreteszi, és kiírtja. Ahogy foglalkoztam ezzel, feltűnően sokszor látjuk az Úr Jézus Krisztust, az ember Krisztus Jézust olyan helyzetben, amikor ő szemtől szembe találja magát az ordító oroszlánnal, a sátánnal. Rögtön a szolgálata elején, a Máté Evangélium 4. részében emlékszünk rá, az Úr Jézus a 40 napos pusztai bőjt után szembe találja magát a sátánnal. A világ mindenség ura szembe találja magát e világnak a fejedelmével. És az Úr Jézus 40 napja nem evett akkor, és azt mondta neki a sátán kísértésként, hogy változtasd ezeket a köveket kenyerekké, mert egyébként ezt megteheted, ezt csak én teszem hozzá. Nem tudom, hogy belegondoltunk-e valahogy, mit jelent egy embernek, mert Krisztus Jézus emberként volt ott, aki 40 napja nem evett, és a hatalma megvan arra, hogy a kövekből, mert a kövek nélkül is tudott kenyeret teremteni az Úr Jézus, mint ordító oroszlán. Vagy azt mondja neki, hogy felviszlek a Jeruzsálemi templom tetejére, és ugorj le. Úgy se fogod megütni a bokádat, mert az angyalaid jönnek, és parancsolnak neked. Vagy azt mondja neki, hogy nézz szét, amit csak látsz, ami egyébként a tiéd, de neked adom mindezt. És az Úr Jézus szemtől szembe találta magát nagyon komoly kísértésekkel. Nem is feltétlenül érzékeljük, hogy egy embernek, az ember Krisztus Jézusnak ezek nem ilyen kísértések voltak, lehettek. Ezek nagyon-nagyon komoly kísértések voltak, és az Úr Jézus az igéivel, az igére hivatkozva, Isten szavára hivatkozva visszavert a sátának mind a három kísértését. Aztán később, amikor az Úr Jézus már kiválasztotta a tanítványait, és elkezd arról beszélni a tanítványainak, hogy neki fel kell menni majd Jeruzsálembe, és Jeruzsálemben el fogják fogni, le fogják tartóztatni, és keresztre fogják feszíteni. Péter, az egyik tanítvány, aki egyébként ezt az igeverset is lejegyezte, azt találta mondani az Úr Jézusnak, hogy nem úgy van az Uram, mentsen téged ettől Isten, nem történhet meg ez te veled. És emlékszünk rá, hogy mit válaszol az Úr Jézus erre? Azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán. Gondolkodtunk már ezen, én most gondolkodtam el ezen először. Nem hiszem, hogy ez az Úr Jézustól egy retorikai fogás lett volna, hogy nyomatékosabbá tegye Péter számára, hogy milyen butaságot mondott. Hanem az Úr Jézus Péternek ezt a mondatát, ezt egy valós kísértésként érte meg. Amikor azt mondja Péter, az egyik tanítvány az Úr Jézusnak, amikor az Úr Jézus kezd felkészülni az ő szenvedéseire, és azt mondja neki egy tanítványa, hogy nem történhet ez meg te veled. És egyébként, ha jól meggondoljuk, egyébként igaza is lehetne Péternek. Mert nem muszáj, hogy megtörténjen vele ez. És Jézus Krisztus emberként van ott. És tudja, hogy mi vár rá. És az Úr Jézus nem azért mondja Péternek, hogy távozz tőlem, Sátán, mert övön alulit akar neki ütni, vagy meg akarja bántani, hanem ezt ő valós sátáni kísértésként élte meg, amit ő meghallott. És lehet, hogy eljutott az ő gondolataig is, hogy nem is biztos, hogy ennek meg kell történni. És úgy verte vissza a sátánnak egy tanítványon keresztül jövő kísértését, hogy azt kell mondja, hogy távozz tőlem, Sátán. A sátán, mint ordító oroszlán, szembe megy az Úrral, és azt mondja, hogy nem is biztos, hogy neked meg kell halni. Aztán a Getsemáné kertben, amikor az Úr Jézus ott van, akkor ismerjük jól, hogy mi történik ott, ismerjük az evangéliumnak a lejegyzését erről. Azt mondja János 14.30-ban az Úr Jézus, már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. Az Úr Jézus tudatosan készül, hogy az ő szenvedése kapcsán ennek a világnak a fejedelmével kell harcba szállnia. Maga mellé vette aztán Pétert és Zebedeus két fiát, és azt olvassuk róla a Máté evangéliumban, hogy szomorkodni és gyötrődni kezdett. Egy valós emberi csatát és kísértést látunk itt, ahol az Úr Jézus az ég és földnek ura önmagát megalázott formában, tudatosan megalázott formában szembe kerül e világ fejedelmével. És harcol, hadakozik. És a világ fejedelme, e világ fejedelme a sátán, mint ordító oroszlán, támad rá, és próbálja eltéríteni az isteni tervtől. Szomorú az én lelkem, mint halálig, azt mondja. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem a pohár. Lukács evangéliumban lejegyzi, nem is biztos, hogy ez tudatosult bennünk, hogy akkor megjelent egy angyal, hogy erősítse az Úr Jézust. És azt olvassuk a Lukács 22.44-ben, hogy halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott. Mi ez, ha nem a sátánnak, mint ordító oroszlánnak a harca Isten fiának a küldetésével szembe? El akarja téríteni, mert minden lehetőség meg lett volna az Úr Jézusnak ezen a ponton kiszállni. És mint ember, az ő teste, és hogyha az ő földi gondolataira, az e földi gondolatokra hagyatkozik, akkor azt is kellett volna, hogy mondja, hogy persze, hát ennyi, és nem egy angyal jön, hanem angyali seregek is visznek innen el. Az Úr Jézusnak ez egy valós harc volt, ahol a sátán, mint ordító oroszlán támadt az Úr Jézusra. Egészen odáig, hogy azt olvassuk róla, hogy a verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. De az Úr Jézus harcolt a Golgotai kereszten is, az ordító oroszlánnal. Belegondoltunk valaha, amikor azt mondja neki valaki, ha Isten fia vagy, szállj a keresztről. Megtehette volna. Megtehette volna, csak éppen ma mi nem lennénk itt, nem itt szilvesztereznénk. Mert nem lenne miért hálát adni, és nem lenne miért itt készülni az új évre. Az Úr Jézus feltűnően sok alkalommal találta magát szembe direkt módon a sátán kísértésével. Miért? Azért, mert frontharcos volt. És a sátán támadta tudatosan az Úr Jézust, hogy ellehetetlenítse az ő küldetését. Később utalni fogok még egy példára Isten igényéből, de menjünk most tovább. Azt olvassuk, hogy józanok legyetek, és vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár. Azt mondja Péter az ő olvasóinak, és üzeni nekünk is, fontos tudnotok, hogy a ti ellenségetek az ördög. Amikor ezt a kifejezést használja Péter, sehol máshol nem fordul ez a szó elő a Bibliában. Nem hadi ellenférről van szó, hanem jogi ellenférről. Egy jogi kifejezést, szakkifejezést használ itt, a vádlót, az ügyészt. Amikor egy jogi peres helyzetben valaki szembe jön veled úgy, hogy vádol. És azt mondja, mint ordító oroszlán, portyáz, és fogást keres. És azt mondja, hogy a te ellenséged, a mi ellenségünk, az ördög, a sátán, mint ordító oroszlán keresi, hogy kit nyeljen el. És ma este az első dolog, amit szeretnék tudatosítani mindannyiunkban, ami bennem is tudatosulni kellett az elmúlt hetekben, amikor ezzel foglalkoztam és ezen gondolkodtam, az a kérdés, hogy mennyire vagyunk tudatában annak, amikor mi éljük a mi hívő életünket, hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton, vasárnap, januárban, februárban, márciusban, novemberben, decemberben, hogy nem is akármilyen ellenfél, nem is akármilyen erő és hatalomnak a célkeresztjében vagyunk, és a célkereszt az pásztáz. Mert erről beszélt Péter. A ti ellenségetek, az ördög, a sátán, az portyáz, és keresi, hogy ki lesz a következő. Ki lesz a következő, akit elnyeljen, akit kiüssön. A sátán halálos ellenféle számodra, az én számomra. A sátán halálos ellenfele volt Jézus Krisztusnak, amikor itt járt a Földön, és a sátán halálos ellenfele Krisztus testének, a testgyülekezetnek. És azt olvassuk, hogy keresi, hogy kit nyeljen el. Keresi, hogy ki lesz a következő, akit ki tud ütni. Akit ki fog ütni. És a legfontosabb kérdés, ami nekem kérdéssé vált, és szeretném, hogyha tudatosulna bennünk, hogy úgy éljük-e a mi hívő életünket, tisztában vagyunk-e azzal, hogy a mi életünk egy ilyen erőtérben mozog. Vagy könnyelműen nem is veszünk tudomást arról, hogy mi egy harcmezőn vagyunk. Tisztában vagyok-e azzal, hogy van egy valós ellenségem, aki bármikor lerohanhatja az életemet. Hogy hogyan rohanhatja le az életemet, arra láttunk példát Jób esetében, amikor egyik napról a másikra tönkretett egy embert, de lehet, hogy úgy rohan le egy embert, és úgy nyel el, mert ezt a kifejezést hallja, vagy használja az ige, úgy nyel el valakit, éppen az ellenkező irányból, hogy egyik hónapról a másikra az egekbe emel, és tönkretesz vele egy embert, és elnyelte, és onnantól kezdve az övé. Vagy úgy nyel el, hogy embert, vagy embereket a gondolatain keresztül, az álmain keresztül, a vívódásain keresztül tönkretesz, és keresztjén embert az öngyilkosságnak a gondolatáig hajszol, vagy a tényleges öngyilkosságig hajszol? Hallottunk már ilyenről? Mit gondolunk, kivel találkozik az ember, aki az Urat megvalva érte az életét, és valaki, egy hatalom, egy személy oly módon becsapja, hogy nem lát kiutat az életéből, és véget vet az életének? Az ember az ordító oroszlánnal találkozik. aki keresi, hogy elnyelje. És sokszor azt gondolom, hogy nagy baj az, hogy nem vagyunk tudatában annak, hogy a mi életünk is veszélyben lehet ennek a hatalomnak az erőterében. De tönkretehet úgy is, és elnyelhet úgy is bennünket, hogy egyik pillanattól a másikra bekattan valakinek az agya, és elkezd teljesen butaságokat képviselni. De tönkretehet úgy is, hogy testi, lelki gyengeséget kihasználva egy idegen férfin, vagy egy idegen nőn keresztül tönkreteszi mindazt, amit felépítettél, a te keresztény előmeneteledet. És itt nem arról van szó, amiről itt Péter beszél, nem arról van szó, hogy valaki észrevétlenül belegyaloggol a sátánnak a csapdájába, hanem arról van szó, hogy egyik pillanatról a másikba szembe találja magát egy olyan ellenséggel, ami számára legyőzhetetlen. Aki sokkal erősebb, mint ő. És nem olyan kísértésről van szó, mint ami az Édenkertben volt, hogy megjelent a gonosz, és jött hátulról is. És csak ugyanazt mondta az Isten, és kívánatos volt. Itt olyan ellenségről és olyan kísértésről van szó, amikor üvölt az ellenség, és az életemre tör. És nem olyan kísértésről van szó, amiről Jakab beszél, hogy mindenki kísértetik, amikor édesgeti és babusgatja a saját kívánságait. Az is a sátánnak, meg az én testemnek a kívánságai, de nem erről van szó. Itt nyílt, sisakos harcról van szó, amikor a gonosz kikéri egy embernek az életét. Mit jelent az, mert az a következő, amit olvasunk ebben az igeversben, a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, akit elnyeljen. Mit jelent az, hogy a sátán elnyel valakit? Ez azt jelenti, hogy eléri azt a célját, ami az ő mesterkedése. Sokféleképpen fogalmazza ezt meg az ige, én kettőre szeretnék utalni. Amikor a János evangélium a 8. részében azt olvassuk, hogy ő emberölő volt kezdettől fogva. Emberölő volt kezdettől fogva. És nem adja a láb. Ez a célja. A Lukács evangéliumában úgy fogalmazza meg ezt Lukács, hogy ne attól féljetek, aki a lelket megöltheti, hanem aki a lelket megölheti, és ne attól féljetek, aki a testet megölheti, hanem attól féljetek, aki a testet megölheti, és utána a lelket a gehennára károsztatja. Másik evangélium máshogy mondja ezt. A lényeg ugyanaz. Nem az az ellenséged, aki a testednek ártat, és a halálba vihet, fizikai halálba vihet, hanem az igazi ellenség hívő emberként a te életedbe az, aki a szellemi, a második halálban is képes a te életedet károsztatni és odajuttatni. Emberölő volt kezdettől fogva, elnyel, ellehetetlenít, kiüt, eltérít attól az úttól, amire Isten rendelte a mi életünket. A következő kifejezés, amit olvasunk még ebben a versben, a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár. Nagyon érdekes ez a kifejezés. Szerte jár. Én azt a szót használtam most már az előbb többször, hogy portyáz. Ismerjük ezt. Vagy a célkereszt, amikor egy katona célkeresztjében keresi a célt. A sátán, az ördög nyughatatlan, és portyáz. Igazából most, hogy készültem, és olvastam igéket ezzel kapcsolatban, a sátánnak nincsen lakhelye ebben az univerzumban. A sátán, ő a Jelenések könyve 12. fejezetében olvasjuk ezt a kifejezést, hogy nem volt maradása a mennyben, mert nem győzhetett, mert legyőzettetett. A menny az nem az övé. utal arra az ige, hogy levettetett a földre, de a föld sem lakhelye, lehet, hogy nem véletlenül használja ő rá az ige, hogy a levegő birodalmának a fejedelme. A levegő birodalmának a fejedelme. A Jób kísértésekor, a Jób könyve elején az első fejezet 7. versében olvassuk ezt. 6. versben azt olvassuk, hogy az Istennek a szolgái eljöttek, azt mondja, hogy a kárgó, hogy udvaroljanak az Isten előtt. Jelenésük volt Isten előtt, talán ezt mondhatnánk. És a 7. versben azt kérdezi az Úr a sátántól, hogy honnan jössz. És a sátán azt felelte az Úrnak, körül kerültem, és átjártam a földet. Körül kerültem, és átjártam a földet. Nyughatatlan. Portyáz. És keres. És érdekes módon Jób esetében az Úr Jézus, Jób esetében Isten hívja fel a figyelmet, Jóbra, láttad, észrevetted az én szolgámat, Jóbot, hogy igaz, Isten félő és bűngyűlölő? Nincs lakhelye, a menny nem az övé. A földön nem vetheti meg a lábát, ezért portyáz. Átjárja a földet. És ismerjük az első csapást Jób életén. Családja, jószágai, egzisztenciája kész. Második fejezet ugyanígy kezdődik. Megint megjelenik a sátán Isten előtt, és megkérdezi tőle Isten, hogy honnan jöttél. És ugyanezt olvassuk. Körül kerültem, és átjártam a földet. Ez azt jelenti, hogy nem egyszeri volt. Nyughatatlan, portyáz, és keresi, hogy ki az, aki elnyeljen. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy a sátán az ő jelenlétében lényegesen különbözik Isten jelenlététől. Istenről tudjuk azt, és Isten igéje tanít bennünket arról, hogy a mi Istenünk, ő mindenütt jelenlévő. Bibliaiskolások, emlékeztek, ezt tanultuk, Istennek az egyik jelenvonása. Isten, ő mindenütt jelenlévő. Ez azt jelenti, hogy nem köti a tér, egy időben mindenütt, bárhol jelen tud lenni. Itt van most, velünk, közöttünk, itt van a mi szívünkben, itt van szellemben közöttünk, és itt van a szomszéd imaházban, meg a szomszéd szobában, meg a világnak, a földnek a másik tekéjén is. Ott is ott van most, pont. És ez neki nem okoz gondot, és nem is kihívás neki. Ő mindenütt jelen van egy időben. Fontos tudnunk, hogy a sátán, ő nem mindenütt jelenlévő. A sátán, ő szaladgál. A sátán, ő nyughatatlan. Ő portyáz. Az más kérdés, hogy van egy hatalmas serege, akiket ő mozgathat, akik engedelmeskednek neki, és akik végrehajtják a parancsát. De amíg Isten mindenütt jelenlévő, addig a sátán, ő nem mindenütt jelenlévő. És ezért valójában a sátán nem is ellenfele a mi Istenünknek. Mert egy mindenütt jelenlévővel szemben egy szaladgáló nyughatatlan, és ezt azt gondolom, hogy kell, hogy kellő félelemmel mondjam, mert nem fogatlan oroszlánról beszélünk. Ez nagyon fontos. De hogy a mi Istenünkkel nem egy lapon említhető, az biztos. Csak taktikailag gondoljunk bele. A mindenütt jelenlévővel szemben egy nyughatatlan portyázó és kereső. Hiszen ő itt van én bennem, meg te benned, meg mindannyiunkban, a mi Istenünk. És a gonosznak neki birtokba kellett venni embereket, és amikor kiment az emberből, akkor neki lakozást kellett venni a nyúnyájban. Milyen jó az, hogy a mi Istenünk mindenütt jelenlévő. Azt olvassuk Jeremiás 23:23-ban. Csak a közelben vagyok én Isten? Azt mondja az Úr. Vajon nem vagyok én Isten a messzeségben is? Vajon elrejtőzhetik valaki a rejtek helyeken? hogy én ne lássam őt. Azt mondja az Úr, vajon nem töltöm én be a mennyet és a földet? Azt mondja az Úr. Vagy a Zsoltáros, azt mondja a 139. Zsoltárba, hova menjek a te szellemed elől, és a te orcád elől hová fussam? Ha a mennybe hágok fel, te ott vagy. Ha Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Mennyire más pozíció ez, ami Istenünknek a pozíciója. Ő mindenütt jelenlévő. Azt szerettem volna ezzel az első fontos gondolatsorral tudatosítani magamban és mindannyiunkban. Isten őrizze meg bennünket attól, hogy könnyelműen vegyük azt, hogy nekünk van egy halálos ellenségünk, aki nyughatatlan, és keresi éjjel-nappal az áldozatait. És ezért azt mondja Péter a 8. vers elején, elmondja nem csak a 8., de a 9. versben is, hogy milyen ellenszer az, amit nekünk használni kell ellene. Az első dolog, amit mond, az az, hogy józanok legyetek. A Timóteusi levél, a Timóteusi 2. levél első fejezet 7. verse alapján azt kell mondanunk, hogy a hívő embernek egy nagyon fontos jellemvonása kell, hogy legyen. Istentől kapott, megerősített jellemvonása a józanság. Amikor azt mondja Pál Timóteusnak, hogy mert nem a félelemnek a szellemét vettétek, hanem az erőnek, a józanságnak, és a szeretet a harmadik? Szeretetnek a szellemét. Az erőnek, a józanságnak, és a szeretetnek a szellemét. Ez azt jelenti, hogy az a szellem, amely bennünk lakozást vett, Istentől lakozást vett, ő józan, és józanságra tanít. Nem kicsapongó, nem megrészegedő, és nem a bódulatnak a kedvelője. Az újjá nem teremtett ember számára, az élvezetnek a kapuja, az a józanságnak a levetkőzése. A mai éjszaka erről szól a legtöbb embernek. Ahhoz, hogy én jól érezzem magam, az a józanságomat kell feladnom. És akkor jó esély van arra, hogy jól érezzem magam. Nekünk, hívő embereknek, ahhoz, hogy mi jól érezzük magunkat, ahhoz nem kell a mi józanságunkat levetkőzni, hanem józannak kell maradni. Jakab beszél a 4. fejezetében olyan keresztényekről, akik nem józanok, akik azért kérnek Istentől, hogy amit Istentől kapnak, azt a saját gerjedelmeikre használják. Ez nem józanságról beszél. Isten igéje arra tanít bennünket, hogy legyünk józanok, ne kicsapongóak, ne megrészegedettek. Beszél arról is, csak más összefüggésekben, hogy mitől részegedjünk meg. Egyrészt tehát a józanság. A hívő embernek egy nagyon fontos alapbeállítottsága kell, hogy legyen. Az azt jelenti, hogy én nem csak az alkohol, meg a kábítószer, meg a fűtől való józanságról beszélek, hanem a mentális gondolkodásbeli józanság, mert bizony bódítanak bennünket bőven a mai időben. A második dolog, amit mond, nem csak, hogy józanok legyetek, hanem vigyázzatok. Ez a vigyázat, ez nem ez, hogy vigyázz, hanem ez az őrnek a vigyázása, az őrnek a figyelése, akinek figyelnie kell, és vigyáznia kell. Úgy, ahogy a tanítványoknak kellett volna a Getsemáné kertben, amikor azt mondta nekik az Úr Jézus, hogy vigyázzatok, és imádkozzatok, mert a lélek kész, de a test erőtelen, és ők nem tudtak, nem voltak elég erősek arra, hogy vigyázzanak. Ez a vigyázás, ez nagyon egyszerűen annyit jelent, nekem tudatában kell lennem annak, hogy ellenségem van. Nem élhetek gondtalanul, ilyen értelemben. Ez a vigyázás, ez a figyelemmel kell lennem. A harcmezőn leginkább az az ember van veszélyben, aki nincs tisztában azzal, hogy harcmezőn van. Veszélyben van az ember is, aki fegyvertelen, de az legalább tudja azt, hogy van egy ellenség, akitől el kell bújnom. Hogyha valaki úgy van a harcmezőn, hogy nincs tisztában, hogy ott is ellenfél van, vagy ott is katonák vannak, meg itt is katonák vannak, és egymásra lőnek, az ember az van a legnagyobb veszélye. Nincs tisztában azzal, hogy harci helyzet van. És Isten őrizze meg bennünket attól, hogy mi hívő emberként így éljük az életünket. Az Efézusi levélben teljesen tudatosan hívja fel Pál erre a figyelmet, és tudatosítja az olvasóiban, hogy tudjátok meg, hogy nem test és vér ellen van tusakodásotok, hanem fejedelmségek, hatalmasságok, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Józanok legyetek, vigyázzatok, azaz legyetek tudatában annak, hogy harcmezőn éltek, és a harmadik, álljatok ellen. Na ez a legfurcsább. Hogy állhatnék én ellen egy ordító oroszlánnak? Mert azt mondja, folytatja a képet itt Péter, a ti ellenségetek, mint ordító oroszlán kereső, hogy kit nyeljen el, és ti álljatok neki ellen. Ez nem fair, mondhatnánk. Hogy állhatnék én ellen az ordító oroszlánnak? Jézus esetében látjuk, hogy Jézus ellenállt, és neki sikerült. De mondhatjuk azt, hogy hát az Jézus volt. Amit itt fontos a szívünkbe vésni, az az, hogy Jakab levelében erre ígéretünk van. Jakab levelében ígéretünk van arra, a 4. rész 7. versében, biztos sokan tudják idézni, engedelmeskedjetek azért Istennek, és hogy folytatja? Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan ígéret, amire nekünk számítani kell, és amit használni kell, ami harci taktikánkban. Azt ígéri Isten ígére, hogy nekünk, ha ellenállunk az ördögnek, akkor el fog futni. Nem azt jelenti, hogy bóckodunk, nem azt jelenti, hogy rángatjuk az oroszlán szakállát, nem erről beszél. Azt mondja, hogy ha ellenálltok az ördögnek, akkor el fog futni. És az Úr Jézus gyakorlatilag ezt bemutatta az ő életében. Az ellenállni az ördögnek vannak konkrétan olyan testvérek, és én azt gondolom, hogy teljesen jogosan képviselik ezt testvérek, én magam is gyakoroltam már ezt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egy hívő embernek tudatosan, hangosan, félhangosan magába azt kell mondani, hogy távozz tőlem, sátán. Távozz tőlem, sátán. Mert szembesülök azzal, hogy a gonosz le akarja rohanni az életemet. És hogyha ezt nem teszem meg, akkor lerohanja az életemet, ha meg megteszem, akkor ki kell próbálni, mi történik. Ki kell próbálni, hogy mi történik. Ígéretünk van arra, hogyha mi, ez nem pökhendiség, és nem felelőtlenség, de hogyha én ellenállok az ördögnek, ha tudatosan felveszem a harcot az ordító oroszlánnal, majd mindjárt kitérek erről, hogy miért, akkor az ordító oroszlánnak akkor el kell kuncsorognia. A következő, azt már a 9. versben mondja, erősek lévén a hitben. Erősek, álljatok ellen, erősek lévén a hitben. Na, itt van az, hogy milyen jogon és milyen alapon merek én ellenállni a sátánnak, az ordító oroszlánnak. Úgy merek ellenállni az ordító oroszlánnak, hogy megalapozott az életem a Krisztus hitben. Úgy merek ellenállni, hogy tudom, hogy ott van mögöttem, és valójában nem én állok ellen, hanem abban a pillanatban, amikor én hitben szembeszállok a sátánnal, akkor valójában ott van rajtam az a fegyverzet, amit Isten az Efézusi levélben ad ránk, ami véd. Nem én, hanem a hitnek a pajzsa, és a fegyverzetnek az összes többi eleme, amit Isten ad nekünk. Jelenések könyve 12. fejezetében olvasunk emberekről, akik legyőzték őt. Ugyanőróla van szó, a gonoszról. A bárány véréért, az ő bizonyságtételüknek a szaváért, és miért nem kimérték életüket, mint haláig. És befejezésül azzal szeretném befejezni, beszéltem arról, hogy nagyon fontos, hogy tudatában legyünk, hogy van egy ellenségünk, aki hatalmasabb, mint mi vagyunk, mert ordító oroszlánként megállhat előttünk az úton. Isten igéje Péteren keresztül arra bátorít bennünket, hogy józanok legyünk, vigyázzunk, azaz legyünk tudatában azzal, hogy találkozhatunk a mi életünkben ordító oroszlánnal, álljunk ellen, erősek legyünk a hitben. De ebben az egész két versben számomra a legérdekesebb az, hogy valójában az, aki ezt mondja nekünk, ez a Péter. Ez a Péter egyszer szembe találta magát, amikor az Úr Jézus ugyancsak beszélt arról, hogy ő el fog menni, hogy őt meg fogják fogni, és ki fogják végezni, hogy meg kell halnia. És Péter tiltakozott, és akkor azt mondta neki az Úr Jézus, Lukács evangélium 22. fejezet, Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, azért, ha majd megtérsz, erősítsd a te testvéreidet. És nagyon-nagyon gyakran elfelejtjük azt, hogy Péternek a botrányos háromszori megtagadása az itt kezdődik el. És ez innen indul. És az a Péter, aki ordító oroszlánról beszél, az tudja, hogy miről beszél. Mert egyszer az Úr is azt mondta neki, hogy Simon, a sátán kikért titeket, 12-töket, hogy megrostáljon, és te maradtál fenn a szitán. Te vagy a következő. Te vagy a célkeresztbe. És én imádkozom érted, és itt már egyes számba beszél az Úr Jézus. És én imádkozom érted, hogy elfogyatkozzon a te hited. És ezután jön az, hogy elmenek imádkozni a Gecsemáni kertbe, és ismerjük az egyik evangélista jelenti, hogy háromszor megy vissza az Úr Jézus. És mind a háromszor alva találja őket, mert nem tudnak vigyázni. Mert fáradtak, mert gyengék, mert erőtelenek, mert kimerültek. Az Úr Jézus meg az ordító oroszlánnal vívja a harcát már. És azt mondja, hogy gyertek, menjünk, mert elközelgett, aki elárul. És az Úr Jézus menti az összes tanítványát. Azt mondja, hogy ha engem kerestek, akkor őket hagyjátok menni. És egyetlen egy van a 11-ből, aki nem elszalad, hanem megy az Úr Jézus után. Mert viszi a szíve. És innentől kezdve kelepcébe van. Innentől kezdve az ördögnek a markába van. És azt csinál vele, amit akar. És bármelyiken lettünk volna abban a helyzetben, amilyen helyzetből ott került Péter, ugyanazt csináltuk volna, hogy Péter csinált. Mert nem a szolgáló lánnyal került szembe. Meg a másik szolgáló lánnyal. Hanem az ordító oroszlánnal került szembe. Aki kikérte magának, és játszott vele. Amikor azt mondják, hogy hát te is közülük való voltál, és először csak megtagadja. Másodszor, amikor egy másik szolgáló lány, akkor más küldözik, hogy én nem. Amikor a harmadik azt mondja, hogy a beszéded elárul, ugyanúgy beszélsz, akkor elkezd átkozódni, meg szitkozódni, hogy a beszéden árulja el. És háromszor tagadja meg azt, aki után viszi a szíve. Miért? Mert menti a bőrét. Azért, mert az ordító oroszlánnal találta szembe magát. És botrányosan elbukik. És a legutolsónak gondolja és képzeli magát, amikor találkozik a tekintete az Úr Jézus tekintetével. És pokolian érezhette magát. És ezért volt szüksége Péternek arra, amit a következő versben utána elmond. Ezt nem olvastam még el. A 10. versben, miután azt mondja a 9-ben, álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be a ti testvéreiteken a világban. Erről is érdemes lenne beszélni. Most erre nem térek ki. A 10. versben úgy folytatja, a minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog teljessé, erőssé, szilárdá és álhatatosabbá tenni. Ő maga. Azért mondja ezt Péter, mert ő megtapasztalta, hogy amikor Péter úgy érezte magát, hogy feltámadt Jézus, nagyszerű dolog, csak ez nekem már semmit nem jelent. Én azt mondtam, hogy semmi közöm nincs hozzá. Ez a Péter megtapasztalta azt, hogy mit jelent az, amikor az Úr Jézus személyesen ő utána ment, és visszahúzta a hajókból, meg a hálók mellől még egyszer. És nem csak, hogy meggyógyította a lelkét, nem csak, hogy helyreállította a lelkét, a kedély állapotát, hanem abban az órában szolgálattal és feladattal bízta meg, nem is akármilyennel. És azért mondja itt, talán ezért mondja itt Péter, a minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog utánatok menni. Ő maga fog teljessé, erőssé, szilárdá és álhatatossá tenni. Miért? Hát azért, mert én magamtól nem vagyok teljes, főleg ha megtépázott az ellenség. Én magamtól közel sem vagyok erős, én magamtól közel sem vagyok szilárd, és közel sem vagyok álhatatos. És nem is tudom azzá tenni magamat. Erre mondta ezt valaki nemrég, nem változik semmit az ember. Nem tud változni az ember. Nem tud. Egészen addig, amíg maga, a minden kegyelemnek Istene, ő maga nem tesz erőssé, szilárdá, teljessé és állhatatossága. És Péter, amikor erről beszél, ő tudja, hogy miről beszél. Mert őt a sáros fertőből húzta ki az Úr Jézus, mikor utána ment. És vele kezdett el foglalkozni. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kitnyeljen el. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanezek a szenvedések telnek be. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog teljessé, erőssé, szilárdá és álhatatossá tenni. Az Úr áldja meg az ő igéjét, ami számunkra legyen útra való, hogy legyünk józanok, legyünk éberek, vigyázzunk, álljunk ellen a hitben megerősödve, és amikor ellenállunk, akkor tudjuk, hogy valójában ott van mögöttünk a megtámasztás. Sőt, lehet, hogy nem is mögöttünk, hanem előttünk. És erre a hatalomra, a mindenütt jelenlévő, aki a Golgotán egyszer és mindenkorra legyőzte ezt a hatalmat, erre a hatalomra az ordító oroszlánnak futnia kell a mi életünkből. Amen.
Köszönjük, mennyi atyánk, a te igédet. Köszönjük, hogy amikor megnyitjuk, akkor te olyan csodálatos mélységeket és összefüggéseket adsz nekünk. Köszönjük, hogy az Ószövetséget és az Új Szövetséget összekötve láthatjuk a te csodálatos hatalmadat, a világ megváltó tervedet. Láthatjuk azt, hogy sokszor úgy, ahogy Jób életében, úgy, ahogy Péter életében, a mi életünk válik harctérré. A sátán és a te harcod színterévé. És olyan jó látnunk, Urunk, azt, hogy van lehetőségünk a te segítségeddel megdicsőíteni és kiábrázolni téged. Köszönjük, hogy nem a mi erőnk az, amely meg tud tartani bennünket, mert mi oly kicsik vagyunk. Hanem köszönjük, hogy a te hatalmad, a te mindenütt jelenlévőséged, az, hogy te a fiaddá fogadtál bennünket, a te családodhoz tartozhatunk. Az, hogy itt élsz bennünk. Az, hogy te végzed ezt a harcot. Az menthet meg bennünket. Urunk, hadd imádkozzunk most testvérekért, akik naponként állnak szembe most az ordító oroszlánnal. Kérünk azokért, akik talán épp azért nincsenek itt, mert küzdenek. Uram, állj melléjük, segítsd őket, és te vondd vissza és szeresd vissza őket, hogy együtt tudjunk örvendezni, és együtt tudjunk hálát adni a te szabadításodért. Mindezt az Úr Jézus nevében kérjük. Amen.